Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a mai vendégem, Ónodi Irén, akivel az imént beszéltük, hogy tulajdonképpen tiszteletbeli művészettörténész, valójában az első szakmám tekintetében pályatársak vagyunk, mert Irén is jogászként kezdte, és aztán könyvtárosként folytatta, és aztán egy különös véletlen folytán örökölt érdekes iratokat, amik a művészettel kapcsolatosak, és ezek teljesen átirányították a figyelmét a művészet felé, a művészet történet felé, különösen egy bizonyos festőművész irányába, akit úgy hívnak, hogy Gyügyei Nagy Zsigmond, és egy igencsak elfeledett művészről van szó, viszont rendkívül érdekes képek születtek a keze nyomán. Itt tartom a könyvet a kezemben, amely Ónodi Irén könyve Gyügyei Nagy Zsigmond festőművészről, és hát szerepelnek benne fantasztikus képek, káprázatos színekkel és csodás ecsethasználattal. A dátuma ezeknek a képeknek 1910-es évek elejétől, vagy 1900-es évek legesleg elejéről indul, és itt úgy nézem, hogy ilyen 20-as évek körülbelül, tehát ez az időszak, amikor ő alkotott, és majd kíváncsi vagyok, hogy Irén mit mesél, hogy ő hova sorolja a magyar művészet történeten belül Gyügyei Nagy Zsigmondot, milyen párhuzamokat vélt felfedezni más festőművészek művészetével összehasonlítva Gyügyei Nagyot, és hát úgy látom, hogy ezért a magyar művészettörténeti szakma is igencsak értékeli ezt a munkát, és fontosnak tartja ezt a hiánypótló kutatást, amelyet Irén folytatott, mert hogy a lektora például ennek a könyvnek Szűcs György művészettörténész, legutóbb, ha jól emlékszem, a könyvben mutatom, Barki Gerge is részt vett, igen. Szóval olyan nevek ratifikálják tulajdonképpen itt Irén munkásságát, akik a művészettörténet szakma legnagyobbjai per pillanat Magyarországon. Meséljen egy kicsit arról, Irén, hogy először is hogyan csöppent a jogászkodásból ebbe a művészeti világba?
Amikor már befejeztem az aktív pályafutásomat, akkor úgy gondoltam, hogy eljött az ideje annak, hogy kinyissak egy bűvös dossziét, amit én nagyon régóta őrizgettem otthon. Örököltem néhány festményt a nagybátyámtól, aki személyes kapcsolatban állt a művésszel, mecénása volt, majd később igazi jó barátja lett, és ebben a dossziéban, mint volt könyvtáros, felkeltették az érdeklődésemet a nagybátyámmal folytatott levelezés, eredeti kiállítás katalógusok, fényképek a festőművészről, és a kíváncsiság indított el tulajdonképpen a kutatás útján. Először arról is meg kellett győződnöm, hogy egyáltalánban közismerte, vagy tudják-e, hogy ki volt ez a festőművész. Tehát elkezdtem körbejárni a galériákat, érdeklődtem, kiderült, hogy igen, a név az ismerős, de túl sok információval nem rendelkeznek. A festőművész egyébként, ahogy Katalin nagyon jól mondta a dátumokat, 1872-ben született Nagybányán, és 1932-ben halt meg Budapesten, de nagyon-nagyon hosszú utat járt be. A nagybányai születés az félrevezethető lehet, mert Nagy Zsigmond igazából nem vált a művészettörténet fogalomrendszere szerint nagybányai festőművészé, és ennek az az oka, hogy nagyon hamar elkerült Budapestre, és a vágya pedig az volt, hogy mint abban az időben egyéb festők, mondhatnám Réti István, Csók István, Párizsba akartak menni tanulni. Nagy Zsigmond is eljutott Párizsba a Julien Akadémiára, de az Académie des Beaux-Arts-ban is folytatott rövidebb tanulmányutakat, és aztán az élet úgy hozta, hogy 11-ben már életvitelszerűen Párizsba élt, és 14-ben volt Párizsban egy matyó kiállítása, 60 darabból állt, Párizsba élt, de hazautazott Mezőkövesdre, és úgy gondolta, hogy ő a matyók világát, színes világát viszi el a kritikus franciáknak. Ez a kiállítás...
Hogy tetszett nekik?
Nagyon tetszett, olyannyira, hogy még Apolliner is a Párizs Journal hasábjain megemlékezett a kiállításról. Csak hát a történelem közbe szólt, ez 14 májusában volt, és kitört az első világháború, és a festő mindenét hátrahagyva menekülni kényszerült. Az összes festménye, iratai, minden Párizsba maradt, és az utolsó vonatra kapaszkodott fel, ami véletlenszerűen Spanyolország felé vitte. Akkor még nem tudhatta, hogy ez milyen csodálatos éveket hoz a pályafutásában, hiszen viszonylag korán felfigyelt rá a spanyol királyi udvar. Viktória királyné felkérte, hogy fesse meg a portréját, és innentől kezdve tulajdonképpen mindennapos vendégé vált a spanyol királyi
udvarban. És hogy kavarodik oda egy magyar festőművész a spanyol királyi udvarba?
Úgy, hogy a festő mindenétől megfosztva, csak a festékes ládája volt, ahogy Baszkföldre megérkezett, másnap a tengerpartra kitette a festőállványt, és ott folytatta, ahol tulajdonképpen abba hagyta, hiszen máshoz nem is értett, és San Sebastiánban volt a legelső kiállítása, amit a királyné is meglátogatott. Ott figyelt rá fel, ott történt a találkozás, és Viktória királyné megkérdezte, hogy készítene róla egy portrét. És még azt is kérte, hogy ne a szokványosat, mert ugye egy királynéről ilyen már számos készült, ezért még a ruháját is a festőművész tervezte meg, hogy milyen ruha legyen rajta. Tudni kell a spanyol királynéről, hogy ő nagyon híve volt a modernebb divatnak abban az időben. De aztán megismerkedett 13. Alfonzzal a királlyal, megfordult a spanyol királyi udvar nyári rezidenciáján Santanderbe. Ott állítólag volt egy olyan terem, ha hihetünk a legendáriumnak, ahol csak Nagy Zsigmond képek voltak, Szala nagynak el is nevezték. Azt fontos tudni, hogy ma is a madridi Prado Múzeum
pont őrzi, néztem itt a képek jegyzékében, hogy Prado.
Őrzi a képét, és nemhogy csak őrzi, de 2015-ben volt egy jubiláris kiállítás, spanyol festészet a 19. században, és ez a festmény is egy másik társaságában ki volt állítva. És valamilyen szinten az is Spanyolországhoz kötődik. Noha 6 évet töltött Spanyolországba, utána még Argentínába töltött 2 évet. Ez már inkább a menekülés volt. Ugye ő elindult az osztrák-magyar monarchiából, utána bekövetkezett Trianon, és tisztában volt az európai helyzettel. Noha igen erős honvágya volt, mégis azt az utat választotta, hogy tovább utazott Argentínába. Ott főként politikusokat festett, ma is, ha szintén hinni lehet, sőt, ez be is igazolódott, hogy az argentin szenátus falát az akkori államelnöknek a festménye, amelyet Nagy Zsigmond készített, ott lóg a falon.
És mondja Irén, hogy nagyon nagy honvágya volt, de valahogy ezért tartotta a kapcsolatot Magyarországgal? Említette, hogy nagybátyával levelezett például, gondolom másokkal is, vagy visszatért később?
Visszatelepedett Magyarországra 1926-ba, és nagyon érdekes, mert tulajdonképpen a nagybátyámmal éppen akkor ismerkedett meg a Vekerle Sándor utcában, mai Herceg Primás utcában megnyitotta a műtermét, és akkor az arisztokratákat hívta, mecénásokat keresett, hogy látogassanak el a műtermébe. És utána viszont hiába jött haza, sorozatosan külföldre járt, mert New Yorkban, Chicagóban, Hamburgban, Berlinben mindenütt kiállítása volt, és a nagybátyámmal folytatott levelezés, amelyet egyébként a kötetbe is közreadtunk, éppen ez alatt, az utazások alatt következett be. Például Amerikába utazott a Leviatán hajón, és onnan írogatta a leveleket, vagy Chicagóból, vagy Hamburgból, vagy Berlinből, de még aztán hazalátogatott a szülőföldjére is, Nagybányára. 1929, azt mindenféleképpen szeretném megemlíteni, az egy nagyon komoly elismerést hozott a festőnek, a barcelonai világkiállítás nagy díját nyerte el. És,
mivel, mi volt a festmény témája, amivel megnyerte ezt a díjat?
Dicsőny a Golgotán. A munkássága kezdetén festettő nagyon sok bibliai témájú képet Munkácsi hatása alatt vár.
Pont ezt néztem itt egy vázlat kapcsán.
Igen.
Hogy mennyire emlékeztetett Munkácsira.
Igen, tehát Munkácsi nagyon erős hatással volt rá, de ez is egy félreértés vele kapcsolatban. Ő nem volt Munkácsi tanítványa, ő Benczúr tanítványa volt a párizsi tanulmányokon felül.
Ez nagyon látszik a rajzkészségén itt a könyvnek a utolsó oldalain egy-két rajz is van. Kréta tanulmány, és nagyon itt különösen látszik a technikai tudás.
Igen, azt meg tudom említeni, hogy ezt a rajztudást tulajdonképpen egy rövid ideig működött Budapesten Karlovszky Bertalan és Bihari Sándornak egy magániskolája, és ott kezdte a tanulmányait tulajdonképpen.
Az jó iskola, igen.
Jó iskola, és azért azt tudni kell, hogy Karlovszky Bertalan viszont Munkácsi tanítvány volt.
Hogyan lehetséges az, hogy ilyen sok siker ellenére itt Magyarországon mégse ismerjük tulajdonképpen, illetve a műtárgypiacon sincs nagyon, nagyon tőle kép, nem is tudom, hogy egyáltalán van-e az országban kép tőle túl sok?
A Magyar Nemzeti Galéria őriz néhány képet a raktárban, azok is egyébként bemutatásra, vagy azok közül is néhány bemutatásra került a kötetbe. Hát ugye azt szokták mondani, hogy aki ennyi évet tölt külföldön, az eleve egyfajta hátránnyal indul, és abban az időben a tömegkommunikációs eszközök nem voltak olyan fejlettek. Őszintén mondom, hogy sokat beszélünk az internet káros hatásairól, de én ezt a kutatást az internet segítsége nélkül valószínűleg legalábbis ilyen mélységig, vagy ilyen színvonalon nem tudtam volna elvégezni.
Neki viszont erre nem volt lehetősége annak idején, és hát gondolom ez...
Igen, tulajdonképpen ha valaki nekiáll egy kutatásnak, mit csinál? Előkeresi a szakirodalmat. Na most magyar szakirodalom, egy tanulmány se készült soha.
És külföldi?
külföldi, viszont nagyon sok, rengeteget köszönhetünk a spanyol művészettörténészeknek, akik már Párizsban azon az ominózus kiállításán felfigyeltek rá, és rengeteg publikációra akadtam spanyol neves művészettörténészek részéről.
És a magyar művészettörténészek, tehát ők egyáltalán nem írtak róla, végül semmit nem talált Irén?
Olyat találtam, korabeli. Lika Károly azért ír róla, Bölöni ír róla, de egy mélyebb elemző tanulmányt semmit, sőt, például a világkiállításokról szóló díszes kötet meg sem említi, hogy 29-ben ő hozta el a nagy díjat Barcelonából.
Kikkel barátkozik egyébként, akár magyar művészek, akár párizsi, spanyol művészek?
Nagyon érdekes, hogy erről elég keveset tudunk. Inkább azt tudjuk, hogy például milyen spanyol festőhöz, Sorolla nevű festőhöz szokták őt igen gyakran hasonlítani, de ez főleg a későbbi, a spanyolországi korszakára vonatkozik.
Ő magáról mit ír? Tehát sorolja magát valahova, foglalkozik azzal, hogy elemzi önmagát, az ön a saját művészetét?
Ő egy, amíg visszatérve egy kicsit az előzőre, pont azért, mert kevés a szakirodalom, tehát hogy kikkel barátkozott. Ismerünk leveleket, Lika Károllyal is levelezett, de ezek nem igazi barátságok voltak, és én nekem az a véleményem, hogy a hosszú külföldi távollét az ő minden erejét ott a festészetre fordította, és nagyon jó érzéke volt az arisztokrácia társaságában. Igen. Forgott.
Itt látok egy képet, Victoria királyné a festő társaságában a madridi kiállításon.
Rendszer, ott festeni tanítja.
Vagy festeni tanítja a királyné.
Igen. És nem csak a spanyol királyi udvarral állt ő kapcsolatban, hanem abba az időben persze furcsa érzéseket is kelthetett, vagy visszhangot, Mária román királynéval is, mert amikor New Yorkban volt kiállítása, akkor együtt utazott a román királynéval és a leányával a Leviatán hajón, és a román királyné nyitotta meg a kiállítását New Yorkba, és 4000 dollárért vásárolt egy festményt a szerb királyvéjének, akiről azt írja, hogy hát annak nagyon nehéz ajándékot vásárolni, de ennek biztos örülni fog, egy Naplemente című festményről van szó.
Ő egyébként milyen családból származott? Ő is valamilyen arisztokrata családból, nem?
Nem. Nagyon. A sorsa munkácsihoz, a kezdetek munkácsi nehéz sorsához hasonlóak. Az édesapja egy tímármester volt, és volt valami vállalkozása, amiről csak azt tudjuk, hogy valami családságnak áldozatul esett. Tehát azt mondhatnám, hogy egy elszegényedett iparos családba, ő már gyerekkorától kezdve asztalos mellett dolgozott, vagy román papok gyerekeit tanította magyarra, és amikor Budapestre jött, akkor bizony Dobutcai tömegszálláson lakott, és dolgozott, és nem volt pénze még festékre se, meg vászonra se, és ilyen maga által tákolt alapanyagokra dolgozott. És amikor a leges-legelső festményét a műcsarnokban megvásárolta történetesen a nagybányai jegyző, akkor abból a pénzből azonnal Párizsba szaladt.
Uh-huh. És onnan már a királyi udvarig.
És onnan elég gyorsan a királyi udvarig vezetett. Valószínűleg, és az az érdekes, hogy ezeket a mentori, szponzori kapcsolatait ilyen nem élt vissza vele, hanem igaz barátságokká tudta alakítani. Ez igaz a nagybátyámra, igaz a spanyol királyra, aki amikor bekövetkezett a trónfosztás, ellátogatott Budapestre, és akkor találkozott a festővel. Tehát én egy olyan személyiségnek gondolom őt, akivel nagyon-nagyon megtalálta a hangot a támogatóival, de soha nem élt vissza vele.
Sajnos a műsoridőnk végére értünk, de olyan gyorsan elrepült ez a 20 perc, hogy ez ritkaság. Ahogy így Irén mesél erről a művészről, pontosabban Gyügyei Nagy Zsigmond festőművészről, akit gyakorlatilag elfeledett a magyar művészettörténet, és most Irén könyve nyomán, amelynek az a címe, hogy egy lappangó életmű nyomában Gyügyei Nagy Zsigmond ismét egy kicsit felelevenedett az ő emlékezete, és azt még szeretném megkérdezni, hogy tervez-e Irén valamilyen folytatást ennek a munkának, vagy pedig akár a műtárgypiac, akár mondjuk a múzeumok valamiféle kiállítást?
Én a kutatással párhuzamosan egy Facebook oldalon indítottam egy Wanted kereső oldalt, és meglepetéssel tapasztaltam, hogy a világ legkülönfélébb tájairól kerestek meg, természetesen Magyarországról is, hogy ők boldog tulajdonosai Nagy Zsigmond festményeknek, és ezek a festmények most már megvannak, tudjuk, hogy kinél van, akinél van, de volt Norvégiában élő magyar csellóművész, volt amerikai hagyatéki gondnok, aki megkeresett, és igen, szeretnénk egy kamara kiállítást szervezni.
Hamarosan, gondolom.
Hát igen, keressük azt a galériát, mondjuk, aki ezt szívesen befogadná.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést Ónodi Irénnek, aki ezt a nagyon-nagyon érdekes könyvet megírta, majd itt kaptam egy tisztelet példányt, szépen elmélyedek majd benne, ígérem. Köszönöm szépen a beszélgetést, Irén.
Én köszönöm szépen az érdeklődést.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, természetesen majd teszünk fel képeket a Facebook poszthoz, amit mindig csatolunk a beszélgetéshez átvitt értelemben. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, Irénnek is, a hallgatóknak is, a mikrofon másik végén Gereben Kata volt.